Tudják önök, hogy mi a TED? Hallották már ezt a mozaik szót? Még nem? Akkor most kérem, jól figyeljenek! A TED egy konferencia sorozat, amelynek célja az újszerű, értékes, érdekes gondolatok és eszmék elterjesztése. Mányai Csaba reklámszakember. Nevéhez fűződik a TEDx Danubia, a TED szellemében megrendezett magyarországi előadás sorozatok egyike.
A világon ma a legmagasabb presztízsű és legszínvonalasabb, nem kizárólag szakmai jellegű konferenciája, aminek a lényege az az, hogy az élet mindenféle területéről, a világ minden tájáról összegyűjtse azokat a legeredetibb, legizgalmasabb, legelőremutatóbb gondolkodókat és tágértelemmel alkotókat, azért, hogy egyfajta érdemi párbeszédet folytassanak arról, ami a közös valóságunk és ami a közös jövőnk.
Az előadók nemzetközileg elismert tudósok, művészek, a kreatív iparág nagyjai és multinacionális vállalatok szakemberei, akiknek csupán 18 perc áll rendelkezésükre, hogy mondandójukkal elkápráztassák a közönséget. Most önöknek is lehetősége nyílik arra, hogy részesei legyenek a TED-nek. Elsőként egy világhírű rendező előadását láthatják és hallhatják. Hogy ki is ő? James Cameron, kanadai születésű producer, Oscar és Golden Globe díjas rendező, vágó és forgatókönyvíró. 1954-ben született Kanadában, ahol fiatal korában fizikát tanult. Ám a filmek iránti rajongása végül a forgatókönyvírás és rendezés felé sodorta. A 80-as évektől készít egész estés játékfilmeket. Nevét a világ az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült Terminátor című filmje kapcsán ismerte meg. A nagy sikerű filmjét újabb maradandó produkciók követték, mint például A bolygó neve halál, A mélység titka, vagy a 11 Oscar-díjat nyert alkotása, a Titanic. James Cameron mindezek után még mindig tudott meglepetést szerezni. 2009-ben bemutatott háromdimenziós alkotása, az Avatar, szintén bekerült a filmtörténelembe. Rácz Viktor és Borszéki Péter a filmipar mai fiatal újítói. Megkértük őket, hogy mondják el véleményüket James Cameron TED előadásáról.
James Cameron TED konferencia előadása azért volt számomra érdekes, mert James Cameron egy olyan rendező, aki a filmet egyfajta technikai sportként kezeli. Mind a Mélység titka című film, mind a Titanicnál egy erős kihívás volt számára lejutni a mélytengeri közegbe, de nem futamodott meg ez elől. Ez nagyon inspiráló volt hallani, amit én is úgy gondolok, ahogy ő mondta, hogy nem szabad az ilyen nehéz és erőteljes gondolatoktól megfutamodni, mert lesz elég ember, aki majd lebeszél minket az ilyesmiről, és nem szabad az embernek önmaga ellen fogadnia, hanem inkább meg kell találni azokat az embereket, azokat a partnereket, akikkel ezeket a dolgokat végig lehet vinni, és ő ezt megtalálta, megtette, és így születtek meg azok a híres filmek, nagyszerű filmek, amikről beszél.
Mielőtt megnéztem volna az előadást, én felmentem az internetre, és megnéztem James Cameron filmjének a teljes listáját, kíváncsi voltam, hogy láttam-e az összeset, vagy hogy mennyit láttam belőle, és azt kell mondjam, hogy egy vagy két kivételével mindet, és a listát böngészve egy film nagyon kitűnt a többi közül, és én kakuktojásként néztem rá, ez a Titanic volt, és kíváncsi voltam, hogy erről beszélni fog-e az előadásában, mégiscsak az életét foglalja össze és a munkásságát, és beszélt róla ebben az előadásban, és számomra egy nagyon frappáns, vicces választ adott arra, hogy igazából miért vállalta ezt a szerelmes filmet. Nem mondom el, hogy mi volt ez a film motiváció, amiért belekezdett ebbe a filmbe. Mindenki nézze meg az előadást, abszolút érdemes. Nem csak emiatt, hanem nagyon sok részletet és dolgot megtudhatunk, mind a személyes életéről, mind a pályafutásáról.
Most pedig dőljenek hátra a karosszékbe, tegyék le a távirányítót, kezdődik a világhírű rendező James Cameron előadása. Majd ezt követően jobban megismerhetik a két magyar fiatalt, akik alapjaiban változtatták meg az interaktív filmezés világát.
I grew up on steady diet of science fiction. In high school, I took a bus to school an hour each way, every day, and I was always absorbed in a book, science fiction book, which took my mind to other worlds and satisfied this in a narrative form, this insatiable sense of curiosity that I had. And you know, that curiosity also manifested itself in the fact that whenever I wasn't in school, I was out in the woods hiking and taking samples, frogs and snakes and bugs and pond water, and bringing it back, looking at it under the microscope. I was a real science geek, but it was all about trying to understand the world, understand the limits of possibility. And my, you know, love of science fiction actually seemed to be mirrored in the world around me, because what was happening, this was in the late 60s, you know, we were going to the moon. We were exploring the deep oceans. Jacques Cousteau was coming into our living rooms with his amazing specials that showed us animals and places and, you know, a wondrous world that we could never really have previously imagined. So that seemed to resonate with the whole science fiction part of it. And I was an artist. I could draw, I could paint, and I found that because there weren't, you know, video games and this saturation of CG movies and all of this imagery in the media landscape, I had to create these images in my head. You know, we all did as kids, having to read a book and, through the author's description, put something on the screen, the movie screen, in our heads. And so my response to this was to paint, to draw alien creatures, alien worlds, robots, spaceships, all that stuff. I was endlessly getting busted in math class, you know, doodling behind the textbook. And that was the creativity had to find its outlet somehow. And an interesting thing happened. The Jacques Cousteau shows actually got me very excited about the fact that there was an alien world right here on Earth. I might not really go to an alien world on a spaceship someday. That seemed pretty darn unlikely. But that was a world I could really go to right here on Earth. It was as rich and exotic as anything that I had imagined from reading these books. So I decided I was going to become a scuba diver at the age of 15. And the only problem with that was that I lived in a little village in Canada, 600 miles from the nearest ocean. But I didn't let that daunt me. I pestered my father until he finally found a scuba class in Buffalo, New York, right across the border from where we live. And I actually got certified in a pool at a YMCA in the dead of winter in Buffalo, New York. And I didn't see the ocean, a real ocean, for another 2 years until we moved to California. And now since then, you know, in the intervening 40 years, I've spent about 3,000 hours underwater, and 500 hours of that was in submersibles. And I've learned that deep ocean environment and even the shallow oceans are so rich with amazing life that really is beyond our imagination. You know, nature's imagination is so boundless compared to our own meager human imagination. I still, to this day, stand in absolute awe of what I see when I make these dives. And my love affair with the ocean is ongoing and just as strong as it ever was. But when I chose a career as an adult, it was filmmaking. And that seemed to be the best way to reconcile this urge I had to tell stories with my urges to create images. And I was, as a kid, constantly drawing comic books and so on. So filmmaking was the way to put pictures and stories together, and that made sense. And of course, the stories that I chose to tell were science fiction stories: Terminator, Aliens, and then The Abyss. And with The Abyss, I was putting together my love of underwater and diving with filmmaking. So, you know, merging the two passions. Something interesting came out of The Abyss, which was that to solve a specific narrative problem on that film, which was to create this kind of liquid water creature, we actually embraced computer-generated animation, CG. And this resulted in the first soft surface character CG animation that was ever in a movie. And even though the film didn't make any money, barely broke even, I should say, I witnessed something amazing, which is that the audience, the global audience, was mesmerized by this apparent magic. You know, it's Arthur Clarke's law that any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. They were seeing something magical. And so that got me very excited, and I thought, wow, this is something that needs to be embraced into the cinematic art. So with Terminator 2, which was my next film, we took that much farther. Working with ILM, we created the liquid metal dude in that film, and the success hung in the balance on whether that effect would work, and it did, and we created magic again, and we had the same result with an audience, although we did make a little more money on that one. So, you know, drawing a line through those two dots of experience, came to this is going to be a whole new world. This is a whole new world of creativity for film artists. So I started a company with Stan Winston, my good friend Stan Winston, who is the premier makeup and creature designer at that time, and it was called Digital Domain. And the concept of the company was that we would leapfrog past the kind of analog processes of optical printers and so on, and we would go right to digital production. And we actually did that, and it gave us a competitive advantage for a while. But we found ourselves lagging in the mid-90s in the creature and character design stuff that we had actually founded the company to do. So I wrote this piece called Avatar, which was meant to absolutely push the envelope of visual effects, of CG effects, beyond, with realistic human emotive characters generated in CG, and the main characters would all be in CG, and the world would be in CG. And the envelope pushed back, and I was told by the folks at my company that we weren't going to be able to do this for a while. So I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks. And, you know, I went in and pitched it to the studio as Romeo and Juliet on a ship. It's going to be this epic romance, passionate film. Secretly, what I wanted to do was I wanted to dive to the real wreck of Titanic, and that's why I made the movie. And that's the truth. Now, the studio didn't know that, but I convinced them. I said, we're going to dive to the wreck. We're going to film it for real. We'll be using it in the opening of the film. It'll be really important. It'll be a great marketing hook. And I talked them into funding an expedition. Sounds crazy. But this goes back to that theme about, you know, your imagination creating a reality. Because it actually created a reality where 6 months later, I found myself in a Russian submersible 2.5 miles down in the North Atlantic looking at the real Titanic through a viewport. Not a movie, not HD, for real. Now, that blew my mind. And, you know, it took a lot of preparation. We had to build cameras and lights and all kinds of things. But it struck me how much this dive, these deep dives, was like a space mission, you know, where it was highly technical and it required enormous planning. And you get in this capsule, you go down to this dark, hostile environment where there's no hope of rescue if you can't get back by yourself. And, you know, I thought, wow, I'm like living in a science fiction movie. This is really cool. And so I really got bitten by the bug of deep ocean exploration. Of course, the curiosity, the science component of it, it was everything. It was adventure, it was curiosity, it was imagination, and it was an experience that Hollywood couldn't give me. Because, you know, I could imagine a creature and we could create a visual effect for it, but I couldn't imagine what I was seeing out that window. As we did some of our subsequent expeditions, I was seeing creatures at hydrothermal vents and sometimes things that I had never seen before, sometimes things that no one had seen before that actually were not described by science at the time that we saw them and imaged them. So I was completely smitten by this and had to do more. And so I actually made a kind of curious decision. After the success of Titanic, I said, okay, you know, I'm going to park my day job as a Hollywood movie maker and I'm going to go be a full-time explorer for a while. And so, you know, we started planning these expeditions, and we wound up going to the Bismarck and exploring it with robotic vehicles. We went back to the Titanic wreck. We took little bots that we had created that spooled a fiber optic, and the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done. Nobody had ever looked inside the wreck. They didn't have the means to do it. So we created technology to do it. So, you know, here I am now on the deck of Titanic, sitting in a submersible and looking out at planks that look much like this, where I knew that the band had played, and I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship. You know, when I say I'm operating it, but my mind is in the vehicle. I felt like I was physically present inside the shipwreck of Titanic, and it was the most surreal kind of deja vu experience I've ever had, because I would know before I turned a corner what was going to be there before the lights of the vehicle actually revealed it, because I had walked the set for months when we were making the movie. And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship. So it was this absolutely remarkable experience, and it really made me realize that, you know, the telepresence experience, that you actually can have these robotic avatars, then your consciousness is injected into the vehicle, into this other form of existence. And it was really, really quite profound. And maybe a little bit of a glimpse to what might be happening, you know, some decades out as we start to have cyborg bodies for exploration or for other means in many sort of post-human futures that I can imagine as a science fiction fan. So having done these expeditions, and you know, really beginning to appreciate what was down there, such as at the deep ocean vents, where we had these amazing animals. They're basically aliens right here on Earth. They live in an environment of chemosynthesis. They don't survive on sunlight-based system the way we do. And so you're seeing animals that are living next to 500 degree centigrade water plumes that you think they can't possibly exist. At the same time, I was getting very interested in space science as well. Again, you know, it's the science fiction influence as a kid. And I wound up getting involved with the space community, really involved with NASA, sitting on the NASA advisory board, planning actual space missions, going to Russia, going through the pre-cosmonaut biomedical protocols and all these sorts of things, to actually go and fly to the International Space Station with our 3D camera systems. And this was fascinating, but what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep and taking them down so that they had access, astrobiologists, planetary scientists, people who were interested in these extremophile environments, taking them down to the vents and letting them see and take samples and test instruments and so on. So here we were making documentary films, but actually doing science and actually doing space science. I completely closed the loop between being the science fiction fan, you know, as a kid, and doing this stuff for real. And, you know, along the way, in this journey of discovery, I learned a lot. I learned a lot about science, but I also learned a lot about leadership. Now, you think director's got to be a leader of, you know, captain of the ship, all that sort of thing. I didn't really learn about leadership until I did these expeditions, because I had to, at a certain point, say, what am I doing out here? Why am I doing this? What do I get out of it? We don't make money at these damn shows. You know, we barely break even. There's no fame in it. People sort of think I went away between Titanic and Avatar and was buffing my nails someplace, you know, sitting at the beach. Made all these documentary films that, you know, for a very limited audience. So no fame, no glory, no money. What are you doing? You're doing it for the task itself, for the challenge, and the ocean is the most challenging environment there is, for the thrill of discovery, and for that strange bond that happens when a small group of people form a tightly knit team, because we would do these things with 10, 12 people working for years at a time, sometimes at sea for 2-3 months at a time. And in that bond, you realize that the most important thing is the respect that you have for them and that they have for you, that you've done a task that you can't explain to someone else. When you come back to the shore and you say, well, you know, we had to do this and the fiber optic and the attenuation and the this and that, all the technology of it and the difficulty, the human performance aspects of working at sea, you can't explain it to people. It's that thing that maybe cops have or people in combat that have gone through something together and they know they can never explain it. Creates a bond of respect. So when I came back to make my next movie, which was Avatar, I tried to apply that same principle of leadership, which is that you respect your team and you earn their respect in return. And it really changed the dynamic. So here I was again with a small team and, you know, in uncharted territory, doing Avatar, coming up with new technology that didn't exist before. Tremendously exciting, tremendously challenging. And we became a family over a 4.5 year period. And it completely changed how I do movies. So people have commented on how, you know, well, you brought back the ocean organisms and put them on the planet of Pandora. To me, it was more of a fundamental way of doing business, the process itself that changed as a result of that. So what can we synthesize out of all this? You know, what are the lessons learned? Well, I think number one is curiosity. It's the most powerful thing you own. Imagination is a force that can actually manifest a reality. And the respect of your team is more important than all the laurels in the world. I have young filmmakers come up to me and say, you know, give me some advice for doing this. And I say, don't put limitations on yourself. Other people will do that for you. Don't do it to yourself. Don't bet against yourself. And take risks. NASA has this phrase that they like, failure is not an option. But failure has to be an option in art and in exploration, because it's a leap of faith. And no important endeavor that required innovation was done without risk. You have to be willing to take those risks. So that's the thought I would leave you with, is that in whatever you're doing, failure is an option, but fear is not. Thank you.
Következik az a két fiatalember, akik különleges kamerájukkal már elindultak a világhír felé.
Rácz Viktor vagyok, és Budapesten születtem, jelenleg Pilis Jászfalon élek.
Borszeki Péter vagyok, 28 éves.
Sok mindenre foglalkoztam életem során, főleg ilyen arculattervezés, grafikai munkákkal, fotózással, videókészítéssel.
Műszaki menedzser szakra jártam, a BM-n azt végeztem. Mondhatom, hogy semmi közön nem volt a filmezéshez, se a fotózáshoz, ezt a vágat a Viktor képviseli. Viktornak nagyon sok ötlete volt, hogy miből fogunk meggazdagodni a következő egy-két évben, és ez azt hiszem a negyedik vagy az ötödik nagy ötlete volt, hogy van egy ilyen formátum, hogy panoráma kép, de ez videó, és ez baromi jó lesz. Az egész úgy kezdődött, hogy megvettük a kamerát, utána eltelt kb. 3 hónap, amíg az első képkockákat megkaptuk, tehát hogy az egészet aláépíteni, mert kamerát árulja a cég, de semmi mást.
Tehát a technológia igazából annyira új, a gondolat nem annyira új, de mint jelenlévő technológia ez még új, és mi sem tudtuk pontosan, hogy mire lehet ezt használni.
Az első munkáink azok lényegében ilyen baráti szálakon be tudtunk jutni egy hotelbe. Dolgoztunk a Budapesti Turisztikai Hivatalnak, felvettük Budapest legszebb 10 látnivalóját, Hősök tere, Vár, stb. Tehát volt az első 2010 nyara, ott kezdtük el a filmeket forgatni.
A reklám szakma elkezdett valamilyen szinten érdeklődni a technika iránt. Külföldről is kaptunk utána már megrendeléseket, ilyen kreatív webreklám elkészítésére, ahol ez az interaktivitás és ez a 360 fokos dolog nagyon ügyesen ki volt aknázva. 6 darab optikából áll, szimultán veszi a teljes környezetet, és hát ennél fogva, amikor ezt az ember visszajátsza egy speciális lejátszó szoftver segítségével, akkor az egérrel, vagy egy ilyen fejmozgást követő giroszkóppal ellátott videószemüveg segítségével ebben a térben körbe tudunk nézni.
A szemüveg lényegében egy fejmozgást követő videószemüveg, most mi monitorként használjuk, tehát kamerán a képét, azt a szemüvegben látjuk.
Svédországban megkeresett minket egy filmprodukciós cég. A koncepciójuk az volt, hogy egy múlt század elejé lokál hangulatba lépünk be, és ilyen mafiózó és ilyen ledér bárhölgyek gyűrűjében mozgunk mi, mint résztvevők.
A francia Canal Plus csatorna készített egy 12 részes sorozatot a Borgia család életéről. Ez egy hagyományos kamerával, tévére készült sorozat, és ennek a promóciós reklámfilmjét készítettük mi el ezzel a 360 fokos technológiával a netre.
Hasonlít egy színházhoz, én ezt szoktam mondani, mert itt nem fér el a stáb sehol, egyetlen ember fér el a kamera alatt, de nem tud elbújni se a világosító, se a rendező, se a senki. Ennek az egésznek a lelke és a lényege az időzítés. az adott pillanatban, amikor itt valami történik, a másik oldalon valakinek el kell indulnia ahhoz, hogy a térben valóban, amikor a kamera odaér egy pontra, ott akkor történjen meg a találkozás, a párbeszéd, tehát egy nagyon fontos az időzítés. Elsősorban webre készül egyelőre minden ilyen produkció, hiszen az interaktivitás az az egérhez van kötve. De pár éven belül az interaktív televíziózással ezt tulajdonképpen már a hagyományos tévében is meg tud jelenni, hogyha én a távirányító segítségével mondjuk tudok egy ilyen egérjelet küldeni a televízió felé, és tudok mozogni a térben, akkor minden további nélkül ezek a filmek a hagyományos televízióban is megjelennek.
Ha a webről beszélünk, akkor én abszolút nagy mennyiségben ezt a mai napig a turizmus és a hotel területen látom, hogy ez igazán el fog tudni terjedni. Én azt vizionálom szerintem egy 5-10 év múlva, hogy film formátumban fogjuk tudni megnézni a legfontosabb nyaralóhelyeket, a városokat, a hoteleket.
Elkészült a Műegyetemmel közösen egy tanulmány arról, hogy hogyan lehetne olyan kamerát építeni, ami azt a felbontást tudja, amivel mondjuk egy akár 30 méter átmérőjű gömbsátrat vagy egy kupolát be lehet vetíteni. Az emberek beülnek egy hatalmas gömbsátorba, és körüljük van vetítve mondjuk a Ferrari-nak a Forma 1-es összeszerelő csarnoka, úgymond körbeölelő élmény ér minket egy ilyen közel 20 000 négyzetméteres vászon, körvászon alatt.
Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is! Egy hét múlva elhozzuk önöknek Louis Puth, az embert, aki átúszta az északi sarkot, és megismerhetik Sirilla Györgyöt, a Jeges Duna magyar kihívóját. Várjuk önöket legközelebb is!
Simon Gábor, Szabó, varrógépműszerész. Társaival november 4-én egész nap harcban álltak a keleti pályaudvar felől támadó szovjet csapatokkal. Egységével ezután a szabadságszállóból lőtte a szovjeteket, 1958. november 18-án kivégezték. Élt 24 évet.
Nem fogom meg a halott patkányt a falkánál fogva, kizárt dolog.
Mi történik, ha valaki betéved a mókus majmok ketrecébe? Kieteti meg a kígyót? Milyen húst kap az oroszlán? Állati ápolók és a lelkes kezdő, avagy Bogyó, Géza és Misi kalandjai Angélával. Állatkerti élet a színfalak mögött. Angi jelenti. Ma este az M1-en.
Miért is jön a tévé az Opal házba?
Micsoda kérdés ez, Szilveszter? Ez a kultúra fellegvára, de miért kellünk mi az operának?
Hát azért, mert itt mindenki feltűnően jól érzi magát. Egy rendező, egy színész, egy építész, egy képzőművész, még egy énekes is.
Na tessék, már is kész a tévéműsor. Találkozunk szombaton.
Meg vasárnap.
Az Opera Caféban.
Opera Café. Minden hétvégén 6 óra 55 perctől az M1-en és az M2-n.
Sajtos tál, annyi íz, csámkira.
Jaj, na, ha azt mondod, hogy sajt, akkor csak azt mondom, hogy bor.
Jóskoté, standardizált, zöpé!
Gasztroangyal, eszik, iszik, sosem alszik.
Mindenkit érdekel, hogy milyen régi és új magyar találmányok vannak. Mi körüljárjuk, és megmutatjuk még azt is, hogyan készítik őket. Hungarikú. Minden, ami magyar. Szombatonként az M1-en. Az öt tusárdó lányokkal a kvóta kértést jártuk körbe, valamint ellátogatunk a kézilabda Európa-bajnokságra készülő PIK Szeged válogatott játékosaihoz. Út Londonba, vasárnap délután az M1-en.
A műsor támogatója a Telekom.
E.ON, a Magyar Olimpiai Csapat gyémántfokozatú főtámogatója.
A műsor támogatója a sport elkötelezett híve az Unika Biztosító ZRT.
Sportolóink utitása az Aktivál.
A műsor támogatója a Samsung Electronics Magyar ZRT.
Emlékszel Jules Dumájára a ponyveregényből? Szó szerint ezt mondta. Van benne egy rész, amit kívülről tudok. Ezékiel 25:17. Az igaz ember járta ösvény, mindkét oldalról szegélyezi az önvő emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága.
Hegsön. Hétfőn este az M1-en. Az elmúlt hónapokban egy kis átalakítást végeztünk. Egy kicsit festettünk, egy kicsit furtunk, faragtunk, és megnyitottunk pár új üzletet. Pandora, Bacsi Lingerie, Saturn, Women's Secret, és egy megújult Libri könyvesboltot. A már meglévő legnagyobb márkákkal, remek éttermekkel, 23 termes mozikomplexummal és ingyenes parkolással vár a megújult Arena Plaza.
Drága a benzin, drágul a kötelező. Itt a megoldás, biztosítás.hu. Az olcsó kötelező mellé most az olcsóbb üzemanyagot is biztosítjuk önnek több mint 500 kúton. Biztosítás.hu, a kötelező biztosítások kiinduló pontja. Ugye kihagyhatatlan?
Coop, a jó szomszéd. Nálunk igazi magyar termékeket talál. A 2,5 literes Coop Cola most csak 179 forint.
Coop, a jó szomszéd.